Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullám.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1993. április 11-i műsorát, amelyben az akkor 60 éves Konrád György íróval beszélgetett helyzetéről, nézeteiről a rendszerváltás után Kassa László.
Nem tudom, hogy emlékszel-e rá, 10 évvel ezelőtt is így ültünk a mikrofon előtt, akkor Berlinben. 50 éves voltál, és nem hiszem, hogy tévedek, két intézmény volt akkor, amely megemlékezett a születésnapodról, az 50. születésnapodról, a Beszélő és a Szabad Európa Rádió. Nos, ez mára nagyon megváltozott. Számos interjút adtál újságokban, rádióban, televízióban, emlékeznek arra, hogy Konrád György 60 éves. Hogy éled meg ezt a változást?
Illő tisztelettel a közélet szertartás rendje iránt. Egy 60 éves ember védett korba jut. Arra már ritkábban lőnek. Hogy én rám még itt-ott lövöldöznek, ez már csak olyan anakronizmus. Ez a magyar szellemi történetben általában így volt. Minden demokrácián túl sokféle arisztokratizmus lakik ebben az országban, és az egyik ezek között a szenioritás, ugye az öregek, az irodalomban mindenképpen így volt ez, a úgynevezett nagy vagy nagyobb öregek tisztelete. Hát én egyike lettem generációm tagjai között azoknak, akikre hát emberek különféle indulattal néznek, de talán azt nem gondolják, hogy hazug emberről van szó. Na most, hogy többen voltak barátságosak, hát ki mondaná, hogy ez rosszul esik? De hát van az ember, aki itt ül, vagy motoszkál, vagy végzi a maga dolgát, és belülről éli azt az alakot, akit kvázi alakít, mint egy színész a szerepet. Mindenképpen a közéleti ember, akármennyire is én mondom, amit mondok, ez a gesztus, hogy én most egy interjút adok neked, akit már régen és talán több mint 10 év óta ismerek, és akivel való interjúink bizonyos értelemben szentségtörésnek számítottak az akkori Magyarországon, hiszen ha jól emlékszem, én voltam az első az itthon élő értelmiségiek közül, aki egyszerűen azt csináltam, hogy válaszoltam a kérdéseidre, vagyis normálisan viselkedtem meggyőződésem szerint, mert ha egy embert egy másik rokonszenves úr megkérdezi erről, arról, miért ne válaszolna neki? Tehát, hogyha az elemi udvariasság szokásához tartom magam, kellett válaszolnom. De így is eltelt egy bizonyos idő a között ismerettségünkben, amíg én ezt megtettem. Amiből az következik, hogy én is valamitől féltem, valamilyen félelmet leküzdöttem, tehát a normalitásom sok abnormális félelmen dolgozta át magát. És hát, hogy élem meg? Gondolom, egy embernek ennyi idős korára már módja van valamiféle arcélre szert tenni. Nekem is megvan a magamé, hogy ez egyik másik embernek tetszik, van olyan is, akinek nem tetszik. Ez már olyan dolog, hogy erre az ember nem olyan sokat figyel, sem az egyikre, sem a másikra. Azok iránt olyan, hogy is mondjam, kötelező tisztelettel nem tartozom, akik mondjuk csúnya leveleket írnak nekem, tehát nincs velük dolgom. Akik netán kedves leveleket írnak nekem, vagy meghívnak ide vagy oda, vagy szívesen meghallgatnak, vagy megkérdeznek, azok iránt viszont úgy érzem, hogy van valami kötelezettségem, ugyanaz, ami akkor működött, amikor neked interjút adtam, és pedig ez miből következik? Abból, hogy az ember értelmiségiként tanárember valamelyest. Én az vagyok azért is, mert a diplomám szerint az vagyok. Másrészt a tanár az hangosan gondolkodik. Miért ne tenni? Ha teszi ezt, miért ne tenni nyilvánosan? Ez volt egy olyan erjesztő elem az elmúlt rezsimben embereknek az elhatározása, hogy kérdésekre hangosan gondolkodva válaszolnak, ami valahogy úgy szétlazította az eresztékeit. Hát ilyen magatartást érdemes folytatni, azóta se csinálok mást. Mondjuk naplót írok, vagy mondok.
Azt mondod, hogy ez a 6 évtized, amit magad mögött tudsz, ez úgy érzed, úgy gondolod, úgy remélet talán egyfajta védettséget biztosít neked. Talán a jövőben. De kicsit én úgy látom, hogy a jelenben nem igazán. Hiszen az az érzésem, hogy sokan politikai ellenfeleid te benned személyesítik meg azt az irányzatot, amelyet ők elleneznek. Elég sokat támadnak téged a sajtóban. Ami annál is inkább meglep, mert hiszen imént beszéltél róla, most már valóban hosszú ismerettségünk óta én téged úgy ismertelek meg, mint aki mindig igyekszik az ellentéteket elsimítani, igyekszik közelebb hozni ellentétes véleményeket, a kompromisszumot keresi, és meglepetéssel látom, hogy sokan vannak, akik nem ezt az embert látják benned, sőt.
Hát, ami a támadásokat illeti, én még senkit nem támadtam. Ha engem támadnak, ez az ő problémájuk. Ilyenek voltak elegen az előző rezsimben is. Ilyenek vannak most is. Az az ember, aki támad, az egy furcsa ember. Az azt hiszi, hogy rettenetesen igaza van. Annak az embernek kész igazságai vannak. Az az ember ahelyett, hogy gondolkozna, az ő úgy képzeli, hogy kész igazságait, mint bunkókat hadonászik velük, vagy dobálózik velük. Tehát nem nagyon érdekel, hogy kik támadnak, mert megnézem az érvek minőségét. Ha mondjuk nagyon sok helyesírási hibával van írva a levél, akkor már tudom, hogy milyenféle. Ha trágárszavak vannak benne, akkor is tudom. Ha nyomdaképes trágárszavak, mert ilyenek is vannak a mai sajtóban, sűrűn fordulnak elő benne, akkor is tudom, hogy hova tegyem. Olyan támadás, amely szellemi kihívás lett volna, amely valódi érvelés lett volna, vagy kérdés lett volna, vagy a dialógus keresése lett volna, ha ért volna, arra én mindig nagyon szívesen vállalkoztam arra felelni, illetve azzal a személlyel, aki megbecsüli a vitapartnert, azzal diskurálni nyilvánosan. Nincs a mai kormánypárti értelmiségnek olyan tagja, akivel én ezt ne tettem volna meg, vagy ne tenném meg szívesen, ha egy udvarias, kölcsönös fölkérés történik. Csóri Sándorral diskurálni több ízben kijelentettem, szívesen volnék hajlandó bárhol nyilvánosan. Tehát nincs különbség a magatartásomban. Az ország hangulatában történt egy átalakulás, és úgy képzelem, hogy ez a hangulati átalakulás az, ami a magyarázata ennek a jelenségnek, hogy miért voltam én akkor is támadott, miért vagyok én ma is itt-ott támadott, de hozzá kell tennem, hogy ezek a támadások lehet, hogy látványosabbak számodra, de én úgy vettem észre, hogy többen néznek rám barátságosan, mint barátságtalanul.
Ez biztos, hogy így van.
És ezt ki is fejezik.
Igen. Még visszatérnék én később ezekre a problémákra, a magyar társadalmi problémákra. Először azonban a közvetlen veled kapcsolatos dolgot szeretném lezárni. Egy közéleti szerepet vállaltál. Mennyiben akadályoz ez írói tevékenységedben, nem szorul-e háttérben Konrád György az író, Konrád György a politikussal szemben?
De igen, én úgy gondolom, hogy ez volt a maximuma annak a konzekvens viselkedésnek, amely mintegy következett az én előző korszakbeli ellenzéki magatartásomból. Ugye valamelyes felelősséget éreztem azért, ami Magyarországon kialakulni képes a fordulat után, a 89, mondjuk, hogy 89-es fordulat után. Tehát felelősnek éreztem magam a demokratikus Magyarországért. Ezt akár merről is nézem, nem tudom elfelejteni, hiszen idősebb ember vagyok, aki egyike volt azoknak, akik a demokratikus Magyarország eszméit innen-onnan taglalták. Na most, hogy mi történik ebben az országban, amikor a bilincsek lemennek róla, az mindig is tudtam, hogy nem egy harmonikus építkezés lesz, hanem dráma. Na most ebben a drámában én nem csinálok semmi egyebet, mint hogy folytatom, amit csináltam, de sajnos ez túlságosan igénybe vesz, tehát bár sokat írtam ezekben az időkben, ezek az írások nagyobb arányban voltak mondjuk az esszé műfajában elhelyezhetők, amelynek néha aktualitása is volt, de igyekeztem semmilyen szöveget nem adni a kezemből ki, olyat, amelyet én irodalomnak is el tudok gondolni, és amelyről azt mondanám, hogy ezt én későbbi kötetemben is meg fogom tartani. Tehát mondjuk a napi meditációim kiágazásai voltak ezek az esszék, amelyeket felolvastam, és hát ezen kívül itt-ott, amott megkérdeztek, és akkor elmondtam a véleményemet. Na most, hogy mégis pontosabban beszéljek a szó politikai értelmében, ha kérdezed, hogy mit, miért csináltam. Tehát mondjuk az én személyes magatartásom értelmében azt a feladatot adtam magamnak, hogy ha negatíven határolom el, hogy nem vállalok semmiféle állást, és nem vállalok semmiféle politikai állást, vagy semmiféle olyan közfunkciót, amire az embert választják, és amelyért, hogy is mondjam, küzdeni kell. Nem kívánok tehát képviselni. Nem kívánom mondani semmilyen szervezet véleményét, nem kívánom azt mondani, hogy mi. fent kívánom tartani azt, hogy én Konrád György beszélek. Ennél fogva semmi olyan kötelezettséget nem vállalok magamra. Még ez a szerepem, ami a Nemzetközi PEN elnökévé választásommal kialakult, ez is egy ilyen integratív szerep, úgyhogy nem egészen értem a célzásodat. Én nagyon is békítő ember vagyok a világirodalom szervezetében. A legkülönfélébb tendenciákat, vallási, politikai, kulturális, kontinentális konfliktusokat, nagyon is, sőt, nemzeti konfliktusokat, hogy a jugoszláviai pencentrumokról beszéljek, nagyon is kezdeményezően próbálom békíteni. Az, hogy az olyan fajta szerep, hogy egy ember ezt a civil magatartását, amelynek a lényege az, hogy én semmit nem akarok, magamnak semmit nem akarok. Tehát nem kívánok képviselő lenni, nem kívánok semmiféle kormányzati funkciót, egyszerűen csak elgondolkodom magam. Szóval ezt irritálónak tartják, mert ugyanaz a sok kis ember, aki elég jól belesimult abba a másik rezsimbe, most megint ingerült, ha látja, hogy valaki nem úgy simul, ahogy ők simulnak. És sokan megint simulnak.
Mondtál valamit érdekeset, ami megütötte a fülemet, hogy te szívesen beszélnél például Csóri Sándorral, vitatkoznál vele. Nem olyan régen egy hasonló beszélgetésben ő ugyanezt mondta. Nem furcsa az, hogy ti nem hívjátok fel egymást és beszéltek egymással? Hol van az, ahol elkerültétek?
Az az igazság, hogy tudok szerkesztőket, akik mind a kettőnket megkérdeztek. És én minden alkalommal igent mondtam. A beszélgetések nem jöttek létre. Én szoktam találkozni Sándorral, és mondom, hogy Sándor, beszélgetnünk kellene. Sándor erre azt mondja, hogy igen, Gyuri, kellene. És akkor valahogy elborul a tekintete, amikor a naptárjára néz, és akkor azt mondja, hogy hát majd szólok.
Valahogy az az érzésem, hogy idehaza különféle politikai irányzathoz tartozó emberek, most hadd ne mondjam azt az urbánus népi tábort, valahogy nem beszélnek egymással. Hol volt, vagy mi az oka annak, hogy így elváltak az utak? Előrelátható volt ez?
Azt hiszem, hogy nem volt előrelátható, mert nem láttuk előre. Ugye, ha előre láttuk volna, akkor talán egy kicsit másként alakult volna. De hát, hogy is magyarázzam, én el tudom képzelni, hogy vannak, akik sokat találkoznak mással. Én nem van sokat találkozom emberekkel, leginkább azokkal találkozom, akik fölhívnak telefonon, és azt mondják, hogy találkozzunk. Tehát, ha nem érkezik ilyen hívás, a lustaság is, meg az, hogy már szívesen leülök, meg mit kekeckedjek most, vagy valamit, ami úgy magától nem adódik, mit erőltessek. De mindannyiszor, amikor ténylegesen találkozom emberekkel is, különösen olyanokkal, akikkel elkezdünk beszélgetni, és kiderül, hogy sok mindenről hasonlóan gondolkodunk. Hát voltak ilyen beszélgetéseim nem régen, kivel is. Hát Kis G. Csabával többször is, Kodolányi Gyulával, Antal Józseffel is volt egy beszélgetésem, és tartalmas beszélgetésnek mondanám. Szóval én kész vagyok beszélgetésekre. Katona Tamással természetesen, mint egykori kollégával.
Igen.
Gyakran. Ő vele is éppen most ajánlotta fel a televízió, hogy folytassunk egy televíziós párbeszédet. Én igent mondtam.
Két héttel ezelőtt Németország legrangosabb heti lapjában, a Die Zeitben közöltél egy eszét, egy tanulmányt, amelyben, ha jól értettem, elsősorban attól óvsz itt Magyarországon is, egyáltalán ebben a térségben, hogy egyfajta fasizmus alakul ki. Azok az emberek, akik nem értenek igazán egyet veled politikai, világnézeti kérdésekben, azt is a szemedre szokták hányni, hogy jobban félsz a fasizmustól, mint a szerintük még mindig virulens kommunizmustól. Igaz ez?
Hát a kommunizmustól jobban féltem, amíg volt. Most már kevésbé félek tőle, mert nem látom jelét annak, hogy újra támadni vagy föltámadni képes. Látom viszont átalakulását. A kommunizmus úgy vedlik át fasizmussá, mint a pinty. Hát vegyük csak a Szovjetuniót. 14 vagy 15 köztársaságából 12-ben a tegnapi pártitkár, a mai nacionalista diktátor. Hát ki volt a Milosevic, ki volt a Tudjman? Mind a kettő kommunista főnök volt, katona, tábornok. És most mind a kettő fasiszta. Mit értek én ezen? Embereket megölni, megöletni, elűzni a lakóhelyükről valamilyen eszme, valamilyen állami eszme nevében, ez valami olyasmi, mint a fasizmus. Kivált, ha ez a nemzetállam eszméje, ez volt tradicionálisan ugye a fasizmusoknak az eszméje, hogy az állam érdekében, a nemzeti állam érdekében az ember fölmentheti magát az elemi morál alól, és hogy ennek az államnak minden egyéb célt alá kell rendelni. Én nem félek, öreg ember vagyok, nem félek én már semmitől. De féltem az embertársaimat, és féltem a gyerekeimet, és féltem a szomszédok gyerekeit attól, hogy itt az legyen, ami nem olyan régen a déli határon túl volt. Ugye, hogy emberek, akik békességben élnek, egyszerre csak megkótyagosodván ilyen-olyan szövegektől, amelyek mögött értelmiségiek vannak. Ezt tegyük hozzá. Értelmiségiek vannak, akik olyan szövegeket mondtak, szerb részről, horvát részről, aminek a vége ez a fegyverzaj lett. Nem a parasztok találták ki ezeket a szövegeket. Újságírók találták ki ezeket a szövegeket, meg először írók, akadémikusok, történészek. Úgyhogy az embereknek azzal a világos fölismeréssel kell élniük, és kellett egész életidejükben itt ezen a térségen, hogy minden szövegből cselekedet lesz, akár akarom, akár nem akarom, és néha rettenetesen torz szörnyszülött következménye lehet bizonyos szövegeknek. Tehát, hogy is mondjam, nem akarok most neveket mondani, csak ilyen délszláv viszonylatban sem, hogy valamilyen akadémiai folyóiratban megjelent fejtegetés arról, hogy a szerb nemzet, tragikus nemzet, amely minden háborúját megnyerte és minden békéjét elvesztette egyrésztről, másrésztről a horvát nemzet ezer éves álma arra, hogy önálló köztársasága legyen, és mindenki a horvát nemzetnek legyen alávetve akkor is, ha nem horvát. Szóval ezek a nemzetállami rögeszmék vezettek gyilkosságokhoz, és vezetnek mind a mai napig gyilkosságokhoz, és ezeknek a szerzői mind tisztes értelmiségiek. De ugyanígy volt ez korábban is, tehát én talán inkább antipolitikus vagyok, és ezeket a politikai önelvakításokat nem szeretem, hogy az emberek nem ismerik fel, hogy felelősek valamilyen módon háborús bűnökben. Itt én ezt, ha megengeded, nagyon nyíltan megmondtam, éppen úgy szerb újságoknak, mint horvát újságoknak, vagy rádiónak, ha hajlandók voltak ezt közölni. És volt, amikor hajlandók voltak. Most a Penklubban is mi egyebet tennék, mint ezeket az extrém fundamentalista dühösségeket próbáljuk lecsitítani, és próbálunk azok a penközpontok, észak-nyugat-európaiak, franciák, amerikaiak, kanadaiak, japánok, ausztrálok, stb. Valamilyen észszerűség határán belül tartani indulatokat, mint például indulatokat ugye a Salman Rushdie körül. Egyébként hadd fejezzem be a magam részéről ezt a interjút, amit köszönök neki azzal, hogy én most úgy érzem, hogy Magyarország nincsen rossz úton, és hogy ennek az országnak a belső hajlandósága, amely úgy középre tart, megint minthogyha érvényesülőben volna, ennél fogva nem gondolom azt, hogy a rendszer veszélyben van. Ez a rendszer így megy tovább kisebb-nagyobb botrányok árán, de se jobbra, se balra nem látszik most túlságosan elcsúszni. Én akkor szólalok csak meg nyilvánosan, ha úgy látom, hogy a rendszert, a demokratikus rendszert éri veszedelem. Az, hogy ezen belül mi történik, az hát olyan hír, amelyet a rádióban vagy meghallgatok, vagy nem. Itt ülünk egy szobában, egy faluban, itt én építettem egy házat, nem azért tettem ezt, hogy Budapesten nyüzsögjek.
Én pedig egy kívánsággal szeretném megköszönni ezt a beszélgetést a 60 éves Konrád Györgynek. Egy kívánság neked, de nekünk is. Azt kívánom, hogy a jövőben ne csak neked ne kelljen félned, hanem a gyerekeidnek sem, a szomszédaidnak sem, a barátaidnak sem. Azt, hogy olyan rendszer legyen, olyan világ alakuljon ki Magyarországon, a környezetünkben, amelyben félelemre nincs ok. Az elmúlt 30 percben kokettáltál a koroddal, sokat beszéltél arról, hogy 60 éves öreg ember vagy. Ezzel szemben, amit mondtál, az világosan mutatja, hogy egy pontosan olyan fiatalos, modern gondolkozású Konrád György ül itt velem szemben, akit megismertem tizen jó egy nehány esztendővel ezelőtt. Konrád György, aki nem simul oda fenntartás nélkül egyik rendszerhez sem, aki, ha elvei ezt így követelik, nem enged, viszont a másik oldalon, aki mindig kész az ellentétek elsimítására, a nézetek összeegyeztetésére, a közös nevező keresésére. Kívánom neked, magunknak, hogy sokáig ilyen Konrád Györgyöt ismerjük még.
A Szabad Európa Rádió 1993. április 11-i műsorát hallották. Konrád György íróval beszélgetett Kassa László. A Szabad Európa Rádió műsoraiból fennmaradt archív felvételeket az Országos Széchenyi Könyvtár gyűjti és őrzi. A gyűjtemény darabjai ott meghallgathatóak, kutathatóak.